Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. Telefonszámunk továbbra is a 061-999-4432. E-mail címünk a hitkapuja@gmail.com. A mai adásban tovább lapozzuk a Szentírást, és Dávid király történetével folytatjuk Sámuel könyvének 16. fejezetétől. Saulban csalódott az úr, ezért Dávidot jelöli ki újabb felkentjének, hogy királlyá tegye. Őt azonban nagyon megpróbálja, nem úgy, mint előtte Sault. Vajon miért?
Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az első Sámuel könyv 16. fejezetétől egy nagyon hosszú elbeszélés folyam kezdődik el, amit így is neveznek a bibliakutatók, hogy Dávid fölemelkedésének, vagy trónra emelkedésének, királlyá válásának a története. Ez eltart egészen a második Sámuel könyv 5. fejezetéig. Egy nagyon izgalmas, bonyolult, sok szereplőt ábrázoló, gyönyörű jellemrajzokkal teli történet. Egy drámai, de ugyanakkor gyönyörű történet, amivel itt szembesülünk. A Biblia kutatók és az ókor szakértői nagyon sokan azt állítják, hogy az emberiségnek ez a legelső, igazán hiteles történeti leírása. Az ókorban voltak nagyon jelentős elbeszélések királyokról, háborúkról, akár drámák, amiket megfogalmaznak lassanként, ám ezek az elbeszélések, krónikák általában a királyt idealizálják. Hőstetteket mondanak el, győzelmeket, építkezéseket, a királynak a rendeleteit, törvényeit, sematikus történetek, és mindig a főszereplő, a hős pozitív ezekben a történetekben. Az első igazán reális történetet itt a Bibliában halljuk, ahol vannak bűnök, vannak emberi gyöngeségek, vannak viszályok, barátságok, emberi jellemeknek az alakulása, drámája. Ez egy őszinte történet. Rengeteg szereplővel találkozunk benne. Ott van Saul, Dávid, ott van Sámuel és Nátán, a proféták. Jonatán, aki Saulnak, Dávid lassanként ellenséggé váló királyának a fia, de egyben Dávidnak a legjobb barátja. Nábál és Abigail, Joáb és Ábner a hadvezérek, Ebiatár és Ahimelek a papok, az edomita Doeg, Moáb királya, Ákis Gát királya, Izály, Mikhál, Isbál is még hosszan sorolhatnánk, tehát egy nagyon sok szereplős, egy rendkívül reális történet, amit itt elolvashatunk. Egy pár szót hadd mondjak erről, hogy mi lehet ennek az oka, hogy a Bibliában születik meg a reális történetírás. Egy régi hellenista világot kutató német tudós, Rode, azt mondta, hogy a görögség, a hellenizmus a maga legjobb évszázadaiban mentes volt a bűntudat ragályos betegségétől. Ez egy nyilván kereszténység ellen és a bibliai látásmód ellen megfogalmazott kicsit cinikus mondat, de van ebben valami nagyon nagy igazság, hogy az ókor és ebben a görögség is osztozik, nem ismerte a bűnnek, a bűntudatnak, a megtérésnek ezt az óriási drámáját, amiről a Biblia szól. A görög világkép alapvetően derűs és egyszerű. A test szépségét ünnepli, az emberi ügyességet, okosságot. Ha van benne tragédia, az is elsősorban a sorstól kapott csapások által történik. Például az Ödipusz mítoszban vagy drámában, ahol Ödipusz megöli a saját apját, és feleségül veszi a saját édesanyját, a drámának a forrása az, hogy ő ezt nem tudja. Nem egy erkölcsi bűn, amit ő elkövet, hanem a sors, ami rázódul erre a főszereplőre, a drámának a legfőbb alakjára. A Bibliában nem ezzel találkozunk, hanem nagyon őszintén ábrázol a Biblia bűnöket, szenvedélyek rabságát, embereket, akik lejjebb csúsznak, aztán esetleg megtérnek, elindulnak a bűnbánatnak a nehéz, de gyönyörű útján. Igazi emberi drámákat látunk. Mi ennek az oka? Az, hogy a Biblia embere találkozik a személyes Istennel. Érzi az Isten fényét, és ebben a fényben meglátja a maga sötétségeit is. Érzi azt, hogy Isten szeretet, és engem is szeretetre hív, nagy lelkűségre, és elindul ezen az úton. Érzi azt, hogy Isten igazságos és irgalmas. Kialakul egy személyes kapcsolat, és lassanként elkezd fájni az, amit ez ellen a kapcsolat ellen vétek, amit a szeretet ellen vétek. Ahogyan József Attila írta az egyik versében, tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. Légy, ami lennél férfi, a fű kinő utánad. Ha az ember tudja, hogy van bocsánat, van irgalmas Isten, van kiút a bűneimből, szeretetből van a világ, erre hív engem az életem, az Úristen, aki alkotott, hogy megtanuljak szeretni. Ha valaki ezt látja és tudja, akkor meri a bűneit bűnnek nevezni. Tudja, hogy van belőle kiút. A Bibliában szereplő bűntudat és bűnábrázolás nem egy teher, nem egy szörnyűség, nem egy negatívum, hanem örömhír. Azt jelzi, hogy szeretetre születtünk, és a negatívumainkból van kiút. Isten a legfőbb szövetségesünk. Saját magunk vagyunk igazán, és legtöbbször az életünkben a legfőbb veszélyforrás, és az Úristen a legfőbb szövetséges. Filla Lajos Váci egyházmennyi és papa, atya mondta nagyon gyakran, hogy a lélek életre kelésének, működésének az egyik legelső jele, ha az embernek elkezdenek fájni a bűnei. Ha érezzük azt, hogy Isten fénye belénk árad, akkor elkezdünk tisztán látni, látni a helyes utat és látni a sötétséget is. A lélek életének az, hogy a lelkünk valóban elkezd működni, az egyik legelső jele, hogy ezt érezzük. Érezzük a rossznak a fájdalmát és a jónak az örömét. A Bibliában ezzel szembesülünk, hogy az emberi történelembe beárad a személyes Isten fénye, a szeretet fénye. És ez egy hívás arra, hogy te is élj így, élj nagy lelkűen. Filla Lajos aztán azt mondja, hogy a második nagy lépés a lélek életében, amikor az embert őszintén érdekelni kezdi az, hogy Isten mit akar velem, mit akarsz, hogy cselekedjem. Amikor megérezzük, hogy ő hív, ő alkotott, és talán nem csak az a fontos az életemben, hogy én mit szeretnék vele tenni, nekem mik a vágyaim, mik a bajaim, hanem még inkább, hogy ő neki mi. A szándéka velem, miért alkotott, miért vagyok, van-e rólam álma és terve. Úgy gondolom, hogy egy jó házasságban is ugyanez a dinamika érvényesül. Ha egy házasságban minden szőnyeg alá van söpörve, és nem beszélnek negatív dolgokról, problémákról, mert az egyből fölrobbanna, az azt jelzi, hogy ez a házasság nem él. Ha a házasság él, akkor őszinteség van benne. Akkor le lehet tenni az állarcokat. Akkor van benne bűnbánat, bocsánatkérés. Annak a drámai öröme. Van benne megújulás, előrelépés, élet. Két ember átéli, hogy az állarcaimat letehetem. A gyöngeségemmel együtt is a másik szeret, fölemelni akar. A Bibliában ezt látjuk, egy élő történet, amelyben vannak sebek, de van a sebekből való gyógyulás is. Egy nagyon bonyolult történettel állunk tehát szemben. Arról szó lesz, hogy Dávid hogyan lesz lassanként királlyá. Többféle hagyomány maradt fönn, és ezeket kicsit egymás mellé teszi ez a hosszú elbeszélés folyam. Hallunk arról, hogy Dávid legyőzi Góliátot, és ezzel a nagy hőstettel válik ismerté Saul előtt, illetőleg egész Izrael előtt. Így lesz Saulnak az egyik hadvezérévé. Hallunk egy másik elbeszélés folyamot, vagy hagyományt is, amely arról szól, hogy Sault egy rossz lélek gyötri, vagyis óriási lelki vívódásai vannak néha tombol, és szüksége van valakire, aki szépen hárfázik, énekel. És meghallja, hogy Izájnak az egyik fia, Dávid, gyönyörűen hárfázik, és így hívják el Dávidot Saul udvarába. Saul megkedveli őt, és fegyverhordozójává, később vezérévé teszi. Vagyis többfajta úton írja le a Biblia Dávidnak az útját Saul udvaráig. Mindegyik elbeszélésben nagyon nagy hangsúlyt kap az, hogy ez nem Dávidnak a saját ambíciójából történik, hanem az Úristen vezeti a történelem szálait, görbe vonalakon át is egyenesen ír, kiválasztotta Dávidot, hogy a népének egy jó és szíve szerinti királyt adhasson.
A történet leírja, hogy Saul észrevette Dávid Isten előtt kedves. Akkor miért száll szembe az ő akaratával, és miért akarja később megölni Dávidot?
Itt is azzal szembesülünk, hogy mennyire pontos és őszinte a Biblia leírása. Saulban egy dráma van. Látja Dávidnak az értékeit, tetszik is ez neki, látja, hogy egy nagyszerű hadvezér és a népének a nagy megmentője, de ugyanakkor föltámad benne az irigység és a féltékenység, a hatalomféltés. Hallja ezt az éneket, amit az emberek énekelnek, amikor Dávid egy-egy győzelemből hazatér, hogy Saul legyőzött ezreket, de Dávid tízezreket. Látja, hogy a nép szereti őt. Látja azt, hogy Jonatán, az ő fia is, Dávidnak a legjobb barátja lesz. Egyik alkalommal Saul király azt mondja a fiának, Jonatánnak, hogy te is Izáj fiának, vagyis Dávidnak vagy a barátja, őt szereted. Tudd meg, hogy amíg él, addig belőled nem lesz király soha. Azt mondja, hogy Dávidot szereted anyád szégyenére. Aztán küldi őt, hogy menj el és hívasd ide, mert halálfia ő. Nagyon szép az, ahogyan Jonatán ebben a nagyon nehéz helyzetben, amikor az apja és Dávid között kell választania, majd hogy nem. Ő hűséges marad Dávidhoz, mert látja, hogy ő az Úristen választotja. Látja, hogy Saul után Dávid lesz a király. Annak ellenére, hogy Jonatán a trónörökös volt, a királynak a legidősebb fia. És látja ezt a trón felé elinduló Dávidot, átadja neki az első helyet. Azt mondja, hogy atyám után te leszel Izrael királya. Én csak a második ember leszek. Atyám Saul is tudja ezt. Tehát Jonatán barátsága is gyönyörű, fölismeri Dávid nagyságát, és segíti őt a trón felé vezető útján. Saulban tehát egy nagy dráma van, irigykedik Dávidnak a sikereire. Fokozódik benne a gyűlölet, a magyar szó talán erre is utal, hogy gyűlik valakiben az ölés. És ezt látjuk Saulnál, hogy a végén újra és újra Dávid életére tör a lándzsájával, falhoz akarja szögezni, aztán üldözi őt, hogy elvehesse az életét. Egy nagy emberi dráma, amit látunk sok helyen a Bibliában, Káin és Ábel történetében talán ugyanígy. Ábelnek az áldozatát az Úristen elfogadja, legalábbis így írja a Biblia, hogy letekintett rá, ami azt jelenti, hogy megáldotta. Ábelnek a nyájai bőségesen szaporodtak, békességesen élt. Káin pedig úgy érezte, hogy rá nem tekint az Úristen. Talán az ő földjei nem termettek mindig olyan bőségesen. Úgy érezte, Isten rá nem tekint. És ebből Káin szívében nem az az öröm fakad, hogy jaj, de jó, a testvéremnek sikerei vannak. Az Úristen őt szereti, hálás vagyok érte, hanem egy fájdalmas döntés, hogy miért nem én? Miért nem engem áld meg az Úristen? Hányszor így van a mi életünkben is? Ha látunk valakit, aki sikeresebb, ügyesebb, jobban szeretik, talán az első gondolatunk nem az, hogy jaj, de örülök, hanem az, hogy miért nem én? Mennyire nagy dolog például egy házasságban, ha egy ember eljut odáig, hogy nem az én igazam a legfontosabb, nem az én boldogságom, a társam boldogsága legalább olyan fontos, mint az enyém. Amikor valaki eljut az éntől a miig, óriási dolog. Saulban ezt a vívódást látjuk. Látja Dávidnak a sikerét, de nem tud neki őszintén örülni. Dávid esetében pedig azt látjuk, hogy sok megpróbáltatás az, amin keresztül kell mennie. Az Úristen ezeken szinte megtisztítja, neveli őt. Góliát legyőzésével, a csatákkal, ahol Dávid győz. Ott, ahol a királlyal szemben nagyon szörnyű helyzetekben kell helytállni, amikor Saul meg akarja ölni, amikor bemenekül abba a barlangba, ahova később Saul is jön, és lehetősége lenne bosszút állni rajta. Vagy Nábál és Abigail esete, amikor a pásztorokat megkíméli. Tehát sok olyan eset, ahol Dávid bizonyítja az emberségét, a királyságra való alkalmasságát.
Nagyon érdekes Dávid története, hiszen Dávid megkegyelmez a pásztornak is felesége kérésére, és utána kétszer is Saulnak, aki az életére tör. Ezzel szemben a filiszteusok földjén élő törzseket teljesen kiirtatja. Ez hogyan egyeztethető össze? Vannak ilyen döntései, és vannak olyan döntései?
Dávid történetében van egy-két nagyon gyönyörű pillanat, ahol Dávid irgalmas. Leginkább föl kell idéznünk azt a két esetet, amikor Saul életét megkíméli, annak a Saulnak az életét, aki Dávidot meg akarja ölni, és halálra keresi őt a pusztában. Egyik esetben arról hallunk, hogy Dávid egy barlang mélyére menekül, mert már nem tud Saul elől tovább futni, és Saul pedig a seregével pont ott a barlang szájánál táborozik le és pihen meg. És pont ugyanabba a barlangba jön be aludni, ahol Dávid emberei a mélyben, a sötétben rejtőznek. És Dávidnak a néhány leghűségesebb ember, aki vele van, azt mondja neki, hogy lám, Isten most a kezedbe adta Sault, öld meg. És Dávid ezt feleli, hogyan emelhetnék én kezet az Úr fölkentjére. Dávid tiszteli Sault, tudja, hogy őt is az Úristen kiválasztotta. Becsüli azt is, hogy a filiszteusok ellen hősiesen próbál harcolni a népért, ugyanúgy, mint később majd Dávid király. Vagyis távol áll tőle, hogy bosszút álljon. És mit tesz Dávid? Oda megy Saulhoz, és a köntösének a sarkát, a bojtjait levágja. Később egy másik esetben azt halljuk, hogy a táborban alszik Saul, és az egész tábor alszik, és Dávid nagyon ügyesen oda lopódzik Saulnak a sátrához, és elviszi a lándzsáját, meg az ivópoharát. És utána, hogy fölébred a sereg, mind a két esetben Dávid kiáll a sereg elé, és megmutatja a bojtot, illetőleg a másik esetben a lándzsát és az ivópoharat. És jelzi azzal, hogy megölhette volna Sault, de mégsem tette. És mind a két esetben arról hallunk, hogy Saul király megrendül. És azt mondja, hogy te vagy az fiam Dávid. Lám, te jobb vagy, mint én. Az Úristen a kezedbe adott, és mégsem végeztél velem. Te leszel majd utánam Izrael királya. Az ellenség szeretet, amit gyakorol Dávid király, eljut Saulnak a szívéig. Ahogyan Pál apostol mondja, hogy ha ellenséget éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni, így izzó parazsat gyűjtesz a fejére. Ha tudunk szeretni egy olyan embert is, aki számunkra nagyon-nagyon nehéz, akkor jó esetben ez a szeretet eljut, ha nem is egyből, de lehet, hogy évekkel később eljut a szívéig. Mint az izzóparázs, érezni fogja ennek a melegét, de talán az égető jelenlétét is, amely megszégyeníti, hogy mondja Dávid, te jobb vagy, mondja Saul Dávidnak, hogy te jobb vagy, mint én, megkímélted az életemet. Jézus pontosan ezért tanít minket az ellenség szeretetre, és mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Ha elveszi a ruhádat, adod a köntösedet is. Ő maga is ezt éli, amikor például Zakeust, aki egy népnyúzó adóbehajtó volt, és azt látjuk, hogy egy fán, mint egy kisgyerek, várja Jézust, látni akarja őt. Jézus meglátja ebben az alapvetően gonosz emberben azt az ott rejtőző, mélyben rejtőző jót, a vágyat, a gyermeki vágyat, hogy Jézussal, a prófétával, a tiszta emberrel találkozhasson. Kíváncsi volt rá. Volt benne valami jó vágyakozás egy hitelesebb életre. Jézus ezt látja meg, ezt szólítja meg, és mondja, hogy Zakeus, gyere le, ma a te házadban kell megszállnom. És Zakeus átalakul. A szívéig eljut ez a a hatalmas szeretet gesztus, ami az egész város előtt, mint Jézus barátját tünteti fel őt, és kifejezi az Úristen szeretetét, Jézus elfogadását Zakeussal szemben. Erre tanít minket Dávid története is, legyünk nagy lelkűek, még a bántalmazóinkkal szemben is. Dávid megkíméli Nábál és Abigailnak a nyájait, illetőleg családját. Arról hallunk itt, hogy Dávid egy nagyon nehéz helyzetben van, egy kis szabad csapattal gyakorlatilag elűzve az országról, az ország határvidékén él. És sokat segít a zsidó népnek ilyen módon is, az ellenségektől védi őket. Ha ellenséges amalekita vagy más pusztai nép, midiániták és egyebek jönnek, Dávid rajtuk üt és megvédi Izraelnek a határait, a nyájakat és az embereket. De cserében kéri azt, hogy néha lássák előtt ennivalóval. És Nábál, akinek a neve is ezt jelenti, hogy durva, illetőleg ostoba, nem hajlandó erre. Éppen birkanyírás van, amikor nagy ünnepet rendeznek, esznek, isznak. Dávid kér az emberei számára ebből az ételből, de ő nem hajlandó adni. Megtudja ezt a felesége, Abigail, aki nagyon bölcs, és egyből titokban, úgyhogy a férje meg se tudja, küld Dávidnak ennivalót, és aztán arról hallunk, hogy nem sokkal később Nábál szélütésben meghal, és Abigail pedig Dávidnak a felesége lesz. Vagyis Dávid védi az övéit, viszont arról is hallunk, hogy az ellenséges törzsekkel szemben, amalekitákkal, gisritákkal, gesuritákkal szemben nagyon határozottan lép föl, és komoly csatákat vív. Az ókorban nem volt könnyű békességben megélni, nem voltak békességes évszázadok. Amelyik törzs egy kicsit is erősnek érezte magát, egyből indult támadni, portyázni. Tehát csak úgy lehetett a békességet biztosítani, ha valaki védte magát. Ez egy eléggé kegyetlen világ volt. Nagyon hálásnak kell lennünk, azt gondolom, azért is, hogy olyan korban élhetünk, amikor hála Istennek ez nincs így. És nem kell a férfiaknak újra és újra 10 évente, 5 évente háborúba vonulnia és rettenetes csatákat végigélniük. Az emberiség, hála Istennek, jut előre a szeretet és a megértés útján, ha nagyon lassan is, ha igen nagy mélypontokkal, de haladunk előre azon az úton, amelyen Isten neveli az emberiséget, mint ahogy édesapa lassanként neveli a gyermekét, lassan megértjük a szeretet útját, amelyre Isten hív minket.
Saul eléggé össze van zavarodva Dávid nagy lelkűségének okán, ezért egy halottlátóval megidézteti az akkor már nem élő Sámuelt. Ez egy kicsit félelmetes része a Bibliának. Azért idézteti meg Sámuelt, hogy tanácsot kérjen tőle, de pedig Sámuel akkor már nem él. Ez akkoriban elfogadott szokás volt?
Azt halljuk, hogy Saul király és a serege Gelboa hegyénél van, és a filiszteusok is összegyülekeznek ellene, egy hatalmas csata előtt állnak. És Saul rettenetesen fél. Látja az óriási filiszteus sereget, és elmegy egy halottlátó asszonyhoz Endorba. A halottlátónak nagyon különleges megnevezése van a Bibliában. Szó szerint azt jelenti ez a szó, hogy edény. Minthogyha az az asszony egy ilyen különleges edény lenne, akin keresztül az elhunyt, ebben az esetben Sámuel proféta meg tud szólalni, tehát az asszony száján keresztül tud az elhunyt beszélni. Sámuel jelenik meg itt Saulnak az asszonyon keresztül. És azt mondja Saul királynak, hogy nem hallgattál az Úristen hangjára, nem követted őt, nem voltál engedelmes szolgája, ezért az Úristen elveszi tőled a királyságot. A csatában meg fogsz halni, te is, a fiaid is. Még a holnapi napon, mondja Sámuel proféta, velem leszel, vagyis eljut a más világra. A halott idézés Izraelben tilos volt. Nagyon szigorú törvények írták ezt elő, ennek ellenére létezett, ahogy nagyon gyakran így van ez az emberi történelemben, hogy vannak tiltott dolgok, amelyek mégiscsak előfordulnak. Arról hallunk például Manasse király idejében, hogy rengeteg halott tizéző és jós van az országban. Izajás próféta könyvében arról olvasunk, hogy a nép nem a prófétákra hallgat, hanem halott időzőkre és jósokra. Jézus működésének az idejében arról hallunk, hogy Betesda a fürdőjénél rengeteg beteg jön és keres gyógyulást. És az ásatásoknak egy nagyon döbbenetes eredménye volt, föltárták ezt a Betesda fürdőt, amely Jeruzsálem közvetlen közelében a falakon kívül egy néhány méterre feküdt. A fürdőben rengeteg pogány istenség szobrot találtak, főleg Aszklepiosznak, a gyógyítás istenének a kis szobrocskáit. Vagyis ez egy félig pogány gyógyhely volt. Ha az ember beteg, akkor igen gyakran mindenfajta kuruzslóhoz megy a félelmében, fájdalmában. Ez ma is így van, igen gyakran különböző energia közvetítőkhöz, meg egyebek kineziológusokhoz és másokhoz futnak az emberek, mert rettegnek a betegség helyzetében a fájdalomtól, a haláltól, és nem számít már talán számukra annyira, hogy hiteles-e az a gyógymód, vagy az a gyógyító, vagy pedig nem. Így volt ez az ókorban is. Egyébként a Betesda fürdői történetnél talán azért halljuk ezt a különleges ősi, kicsit legendás elemet, hogy az angyal időről időre fölkavarja a vizet, és aki először lép be, az meggyógyul. Ez valószínűleg egy jámbor magyarázata volt a zsidóknak, akik oda jártak egy pogány szentélybe, jelezve, hogy itt nem Aszklepiosz gyógyít, hanem egy angyal gyógyít. Ezzel mentették a maguk lelkiismeretét. Ezt halljuk tehát, hogy Saul, bár tilos a halott idézés, elmegy a halott idézőhöz. Mi az, amit reálisan történik? Talán leginkább Saulnak a nagy lelkiismereti drámáját látjuk. Saul érzi azt, hogy helytelen döntéseket hozott. És a lelkiismerete megszólal benne, egy óriási harc van. A lelkiismerete főleg Sámuel prófétán keresztül, az ő hangján keresztül szólt, már a földi életében is, amíg Sámuellel ő neki reális kapcsolata volt, addig is Sámuel volt az ő élő lelkiismerete. És most is ezt látjuk, ezt a nagy drámát Saul lelkének a mélyén. Ezt a belső vívódást ábrázolja gyönyörűen a Biblia, és aztán valóban így történik, ahogyan ezen az éjszakán Saul hallja, érzi, tudja, hogy az Úristen ítélete, vagy a bűneinek a következménye utoléri, és valóban Dávid lesz Izraelnek az a királya, aki Isten szíve szerint kormányozza majd a népét.
Saul pedig a filiszteusok elleni csatában elesik fiaival együtt. Amikor ez a hír Dávid fülébe jut, böjtölni kezd Dávid, és megsiratja Sault. Sirató éneke tisztelgés egy nagy királlyal szemben. Valóban ennyire jó lelkű volt Dávid, ennyire szépen tudott megemlékezni Saulról, aki az életére tör? Ez mit üzen nekünk, a mai kor emberének?
Dávid Saul királyt nagyon is értékelte és tisztelte. Saul ugyanis, mint hadvezér és mint politikus, nagy volt. Ő az első, aki az északi és a déli törzseket, Izraelt és Júdát egybefogja. Tehát vele születik az egységes zsidó állam, ha lehet így mondani. A filiszteusok ellen hatalmas győzelmei vannak. Ez egy élet-halál harc volt a zsidó nép életében. A filiszteusok egy sokkal fejlettebb nép volt ekkoriban, mint a zsidó nép. Nekik voltak már fém fegyvereik. Vagyis óriási eredmény volt, hogy Saul képes volt összegyűjteni Izraelnek az erejét, és újabb győzelmeket aratni. Dávid valóban tisztelte Saul királyt, és valóban gyászolta őt. Még inkább gyászolta a barátját, Jonatánt, aki szintén elesik. Saulnak a három legidősebb fia is mellette elesik ebben a rettenetes csatában. Jonatán Dávid mellé állt, és segítette őt sokfajta módon. Talán emlékszünk arra a jelenetre, amikor megegyeznek, Dávid elrejtőzik, és Jonatán megy, hogy közben járjon az apjánál, Saulnál, Dávid érdekében. És utána kimegy, lövi a nyilakat. Ez a titkos jel Dávid számára, hogyha azt mondja majd a szolgának, hogy messzebb van a nyílvesző, az azt jelenti, hogy meneküljön el, mert Saul az életére tör. És aztán olvassuk, hogy ez tényleg így történik. Ezt kiáltja Jonatán ott a mezőn, hogy messze van a nyílvesző, messze, menj még tovább. És akkor Dávid tudja, hogy számüzetésbe kell menekülnie. Vagyis siratja Dávid király a legjobb barátját, Jonatánt. A Biblia ezzel bizonyítani is akarja, hogy Dávid nem tört Saul életére. Nem volt Saulnak az ellensége és a saját népének az ellensége, hanem az Úristen vezette őt és tette Saul után királlyá. Ez a vád, hogy Dávid Saul ellen tört, nagyon elevenen él a zsidó nép egyes részeiben, még a következő évtizedekben, főleg Saulnak a rokonsága körében. Azt halljuk, hogy amikor Absalom föllázad az apja Dávid ellen, akkor Saulnak a rokonságából egy ember, Símei, a menekülő Dávidnak ezt kiáltja, hogy itt jössz te vérszomjas ember. Most rád száll Saul házának, minden vére visszaszáll rád. Vagyis sokan úgy gondolták, hogy Dávid valójában Saul ellensége volt, és Saul lassanként az uralkodásból kiszorította. A bibliai leírás védeni akarja Dávid királyt, és igazolja azt, hogy nem ez volt a történelmi realitás. Hogy mennyire így van ez, azt jelzik azok a pillanatok, ahol Dávid valóban megkímélte Saul életét. Lehetett volna ő hamarabb is uralkodó, hogyha ott Dávid megöli Saul király, de nem így történik. Úgy gondolom, hogy Dávid lelkében is van egy nagy vívódás. Talán volt benne ambíció. Talán siettetni is akarta a lelke mélyén Saulnak a bukását. És vágyott már arra, hogy ő lehessen Izrael királya. Valószínűleg ez is benne volt. És hát az ókorban nagyon sok esemény rendkívül kegyetlenül zajlott. Saul halála után látjuk, hogy rengeteg csata van Saul fiai és Dávid között. Zsidók ellen a főhatalomért küzdenek. Tehát nem volt ebben Dávid teljesen makulátlan. De benne is küzd a jó és a rossz egymás mellett. Valami ahhoz hasonló küzdelmet látunk, mint a bibliai József történetében, aki meg is akar bocsátani a testvéreinek, de azt is látjuk, hogy valamennyire bosszút is akar rajtuk állni, azért, hogy eladták őt rabszolgának Egyiptomba. Ez a kettő küzd Józsefben. Három nagy csúcspontja van ennek a történetnek, ahol háromszor József elsírja magát. Ekkor győz benne a jobbik énje, az irgalom, az emberség, a családját egybetartani akaró énje. Dávidban is egy hasonló küzdelem van. Ott van a nemes, a megbocsátó, az irgalmas Dávid, aki megkíméli Sault. De ott van benne az ambíció is, amelyik örül annak, hogy lassanként megnyílik előtte az út, és Izrael királya lehet.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, következő adásban folytatjuk a Szentírás megismerését. Köszönöm Püspök atyának a beszélgetést, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Hitkapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották. Mária Rádió.